Növények a jövőnkért. Bicsánszky András előadása.
Kedves hallgatóság, kedves kollégák, először is szeretném megköszönni a meghívást, hogy itt lehetek. Azért került erre sor, mert 2006 és 2007-ben fél évet Fulbright ösztöndíjasként az Egyesült Államokban töltöttem el kutatással Dél-Karolina állam fővárosában, Kolumbiában, az egyetemen, Dél-Karolina egyetemen. Volt szerencsém ezt eltölteni, ezt a fél évet Márton László professzor irányítása alatt. És ugye ott is kutatással foglalkoztam, ezért vagyok ugye most itt. A program neve Meet the Scientist, ugye találkoz tudóssal. Hát ezt most kicsit én árnyalnám, hogy a tudóst én kicserélném kutatóra. Tehát én magam inkább kutatóként kutató vagyok. Tudós az szememben mondjuk az minimum egy Nobel-díjat jelentene, tehát vagy valami hasonló kalibert. Tehát én a foglalkozásomban kutatóként tekintem, és örülök, hogy ide rá van írva erre a szórólapra, hogy Fulbright ösztöndíjasok találkozása középiskolásokkal, mert ugye számomra ez arról szól, hogy középiskolásokkal találkozhatok. Erre ritkán kerül sor. Eddig szerintem még nem is volt erre alkalmam, általában előadásra kérnek minket, akkor az egyetemeken történik meg. Most amiről én beszélni szeretnék, az a kicsit így felvillantani, hogy mivel is foglalkozom, illetve azt, hogy mi, tulajdonképpen azt, hogy miért. Növényekkel foglalkozunk. Itten, igen, látható a... Hát ez a munkahelyem, ezt most már így hívják, hogy Agrártudományi Központ Növényvédelmi Intézete. Most ugye átalakult egy kicsit az intézetünk január 1-től. Ebben az épületben foglalkozom. Nagyon szeretem ezt az épületet, mert nem lehet úgy fényképet csinálni róla, hogy ne kerüljön bele egy fa minimum. Tehát ezzel is kifejezi azt, hogy itt a növényekről van szó. Ez is egy téli kép, ugye? Hát ugye Magyarországon, hogyha valaki kutatással szeretne foglalkozni, általában a lehetőségei azok a kutatóintézetek, az egyetemek, illetve vannak a privát szférának is vannak ők is adott esetben foglalkoznak kutatással, és ilyen lehetőségek vannak az elhelyezkedésre. Na, tehát akkor a növényekről fogok beszélni. De kezdésként egy egész máshonnan szeretnék indítani. Baktériumokról. Itt van egy grafikon látható, itten az azt tünteti föl, hogyha egy baktériumokat egy számukra ideális környezetbe tesszük, ahol van elég tápanyag, minden megfelelő, és ezt általában egy petri csészével szoktuk itten elérni, ami itt látható jobb oldalt, ez a kerek üvegcsésze táptalajjal, akkor ők elkezdenek osztódni, szaporodni, és aztán itt látható, hogy ez hogy történik, ez az egyes fázis, amikor elkezdenek inkább a tömegük nő, a második fázisban pedig elkezdenek nagyon gyorsan szaporodni, osztódni. Ez exponenciális fázisnak hívják, aztán amikor elkezd fogyni a tápanyag, akkor jön a harmadik fázis, amikor ő osztódnak is, de el is pusztulnak már a baktériumok, aztán a negyedik fázisban pedig az történik, amikor már inkább csak annyi a bomlás termék, hogy csökken a élő baktériumok száma. Hogy, igen, tehát akkor ezt most elmondtam. Egy másik dolog, amiért most itt szó van, beírtam a internetes képkeresőbe azt, hogy népesség növekedés. Ilyesmi grafikonok jöttek ki, általában ilyen exponenciálisan növekedő grafikonokat találtam. Sok esetben nem csak, de ez a többség. Ebből kiemeltem itt egyet. És ha megnézzük, erre rátettem az előző baktériumok növekedését ábrázoló grafikonomat. Mit látunk? Ha azt mondjuk, hogy a Földünket is egy ilyen petri csészének tekintjük, ahol van ideális esetben vannak tápanyagok, minden hőmérséklet, minden megfelelő, akkor azt látjuk, hogy a népességünk elkezdett növekedni, és most egy ilyen exponenciális fázisban van. És ha hasonlítjuk magunkat, az embereket a baktériumokhoz, mint élő szervezetekhez, azt látjuk, hogy várható, hogy előbb-utóbb bekövetkezik ez az egyensúlyi fázis, majd pedig előbb-utóbb csökkenés fog bekövetkezni. Ez ugye azt jelenti, hogy elfogy a tápanyag, elfogy az energia, és akkor ez konfliktusokat fog okozni a társadalomban. Mert ugye akinek először elfogy, akkor azért meg próbálja elvenni annak, akinek még van, stb. És az igen komoly konfliktusokhoz vezetnek. Na most ugye a feladatunk az, hogy akkor meg kell menteni a világot, mert gyakorlatilag veszélyben van itt most. Hát ugye néhány úri embernek már sikerült egy párszor. Nekünk is igazából ez egy ilyen hangzatos cím, hogy körülbelül ezt szeretnénk a növényeken keresztül, hogy a növények is hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ezt a folyamatot tehát a csökkenő fázist el tudjuk kerülni. Tehát, hogy mi az alapvető probléma? Az, hogy a földi erőforrásaink végesek. Hát, hogy neked, és akkor ez a véges erőforrásaink azt jelenti, hogy élelmiszer nincsen bármennyi, a iható tiszta víz az egyre nagyobb problémát jelent a világban, valamint az energia is egy komoly probléma. Akkor mindenre rájön még ugye az éghajlatváltozás kérdése. Ugye most itt egy ilyen melegedő földet ábrázolnak ezek a kis rajzok, bár ha kinézünk az ablakon, ennek most az ellenkezőjét tapasztaljuk, de itt igazából az éghajlatváltozás inkább azt jelenti, hogy a időjárási szélsőségek egyre gyakoribbak. Tehát néha nagyon hideg van, néha nagyon meleg van, és egyszerűen ez nagyon nehéz helyzeteket teremt. További probléma ugye, hogy a környezetszennyezés. Ugye a föld a ember az már csak ilyen, hogy tönkretesszük a saját élő világunkat. Különböző hát igen, itt látszik néhány példa, hogy a légszennyezés, a vizeinket, talajainkat elszennyezzük a használat során. Tehát összefoglalva, hogy mik a problémák, növekszik a népességünk, közben csökkennek az erőforrásaink, és mindezt nehezítik az, hogy időjárási szélsőségek nehezítik a termelést, és ezek között, a körülmények között nekünk kell biztosítani fenntartható módon, megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszert, energiát, valamint ivóvizet is. Most, amit vastaggal jelöltem, az élelmiszer és az energia, erről lesz később szó. Ivóvízről most nem beszélnék, bár itt is szerepe van, mint rendszerben a növényeknek, de ez talán nem annyira szorosan kötődik a növényekhez. Ugye, igen. Tehát a megoldás most az én szemüvegem keresztül, a növényeken keresztül, növényes szemüvegen keresztül nézzük ezeket a problémákat, és próbálunk megoldásokat keresni. Tehát nézzük, hogy mire képesek a növények. Hát legalapvetőbb dolog ugye élelmiszer. Ami az asztalunkra kerül, az valaha az energiát tárol, és az egészen biztos, hogy az egy fotoszintézis során képződött energia, ami a növényekben alakult, tehát szervetlen anyagból szerves anyaggá. Ha húst teszünk, vagy akármi más, az is fotoszintetikus energiát tartalmaz. Továbbiakban ide vettem még a gyógyszer, illetve az ipari alapanyagok termeltetését is, ami szintén egy hagyományosan már évezredek óta ezt használják, ugye erről szól a szántóföldi növénytermelés, illetve a minden növényi alapanyagú termék. Ami új, hát újabb, bár már ez se annyira új, most már ugye energiatermelés, növényi alapú energiatermelés, most már azért vannak olyan benzinkútak, ahol lehet kapni olyan üzemanyagot, aminek bizonyos százaléka növényi eredetű. Tehát ez mondjuk egy fontos dolog, fontos kérdés napjainkban, és akkor a harmadik dolog, amire kitérnék, az pedig a környezetünknek a rehabilitációja, ami azt jelenti, hogy hát vannak olyan, ugye a környezetszennyezés problémájára visszatérve, hogy elszennyezett talajainkat, illetve vizeinket próbáljuk meg megtisztítani növények segítségével, illetve újra hasznosíthatóvá tenni. Igen, itt egy grafikon a élelmiszerről, elnézést az angol feliratokért, itt azt mutatja, hogy ez egy prognózis, hogy 2050 környékére, nem nagyon látszanak a színek, ez a vonal jelenti azt, hogy körülbelül milyen növekedés várható a földünk gabonatermelésében. Hogyha eddig 60-as évektől kezdődően így lineárisan növekedett, akkor továbbra is így fog. Viszont a problémát az jelenti, hogy a gabona igény, a népesedésből származó gabona igény az ennél meredekebben nő. Tehát itt egy hiány jelentkezik. Tehát erről itten valamit kell kezdeni. Akkor beszéltem az energiáról. A növényi alapú energia. Itt néhány növény, amit komolyan kutatnak, itt felsoroltam kukoricacukornát, cukorrépa, stb., hogy ezekből mit állítanak elő, általában etanolt, alkoholt vagy dízelt próbálnak előállítani belőle. Érdekes itt megnézni a végén az energiahányados mutatót, ami ugye azt jelenti, hogy 1 liter üzemanyag előállításához hány liter üzemanyag kell. És ugye, hogyha ez kisebb, mint 1, akkor azt jelenti, hogy több üzemanyag kell az energia előállításához, mint amennyit kinyerünk belőle. Tehát ilyen szempontból nem túl hatékonyak, bár ugye a kutatónak ez a feladata, hogy ezeket a hányadosokat megváltoztassa. Amiről itt majd hosszabban szeretnék beszélni, a nyárfa, az nekem egy szakterületem, sokat foglalkozom nyárfával, később lesz még szó a fákról is. Ugye itt látszik, hogy viszonylag komoly energiamennyiséget lehet nyerni belőle. Valamint fontos még itt a kínainál, de ez is egy újdonság, és ami már régóta megy, ez a kukoricából elnyert bioetanol. Általában ezeket lehet kapni a benzinkotaknál is. A harmadik ilyen téma, amiről beszélnék, az a talajrehabilitáció, ezt idegen szóval fitoremediációnak nevezhetjük. Ugye fito az növényt jelent, a remediáció pedig a remedium az gyógyítás, gyógyszert jelent, tehát talajgyógyítás. Ez csak egy példa itten, hogy ez így működik, ha van egy szennyezett talajunk, itten ólom a szennyezés, akkor elvileg vannak olyan növények, amelyek a gyökereiken keresztül ezt föl tudják szívni, és transportálják a leveleikbe. Most ez miért jó, sokan kérdezik, például azért, mert így viszont, ha kivágjuk azt a fát, akkor azt a szennyező anyagot el tudjuk távolítani a talajból, és aztán tudunk akár élelmiszert termelni is továbbiakban. Ugyanis az általában az ilyen nehéz fémek, meg egyéb szennyező anyagok ezt meggátolják, illetve nem lehet jó minőségű élelmiszert termelni, ha egy talajunk szennyezett. De itt ennek még nagyon sok egyéb módozata van, nem mennék bele. Hosszan tudnék róla beszélni, igyekszem. Igen, itt ugyanerről van szó, hogy miről van szó, hogy a terület, a szennyezőanyagok végállomása, a talaj, honnan kerülnek oda ezek a szennyeződések, rengeteg oka van. És ezek a remediációt el tudják végezni nem csak növények, hanem akár mikroorganizmusok is, illetve vannak olyan módszerek, amik egyszerűen elhordják onnan a talajt, és különböző fizikai, kémiai módszerekkel is el lehet távolítani. A növényeket használunk, annak az előnye, hogy olcsó. De itt még gondolnék arra is, hogy nem csak szennyeződésekről van szó, hanem ha egyszerűen elvettünk egy növényt egy talajra, akkor annak javítja a vízháztartását, javul a talajélet, illetve a talajeróziót is meggátolják. Tehát számos oka van annak, hogy hogyan, tehát a talaj-növény kapcsolat az egy lényeges dolog. Ugye általán itt kell megemlíteni ugye a vörösiszapemlést, ugye ugyanis ott is erről van szó, hogy a vörösiszap eltávolítása után növényekkel próbálják telepíteni, és akkor utána ezt hasznosítani, és akkor ezzel próbálják gyógyítani azt az ott tönkrement talajt. Na most akkor az éghajlatváltozásra rátérnék. Mik várhatók? Hát általában ugye felmelegedésről beszélünk, üveg és növekvő széndioxidet prognosztizálnak ugye a gyárak, ipari tevékenység, illetve az autók ugye szén-dioxidot juttatnak a légkörbe. Ez egyébként a növények számára ezt tudják hasznosítani a növények, tehát ez nem egyértelműen káros hatása a üvegházgázok, ugye a növények ezt be tudják építeni fotoszintetikusan, és át tudják alakítani cukrokká, és ezt azt mondják, hogy ezzel olyan viszonylag jelentős termésnövekedés érhető el. Erre vannak kísérletek sok esetben, hogy szimulálják, hogy magasabb szén-dioxid koncentrációban termelik a növényeket. És így az eredmények azt mutatják, hogy nő a termés átlag, tehát egységnyi területen több biomasszát tudtak előállítani. Van a többi éghajlatváltozás egyéb várható hatása, például a növekvő hőmérséklet. Ami viszont ugye előzőnek az ellene hat, hogy általában sajnos a szén-dioxid növekedés együtt jár a hőmérséklet növekedése miatt az üvegházhatáson keresztül. És a magas hőmérséklet viszont rontja a fotoszintézis hatékonyságát. Tehát amit itt nyertünk, a valószínűleg itt már el is vesztettük azt a növekedést. Ami esetleg javulhat, hogy a hideg égőekben, ha kicsit melegebb van, akkor talán ottan azokat is jobban lehet bevonni termelésbe, tehát olyan növényeket lehet termelni, amikor korábban addig nem fordultak elő a hideg miatt, de ez előnynek lehet nevezni, de aztán további problémákat jelent. A, hogy nyilván megváltozik az éghajlat, akkor új betegségek ütik föl a fejüket, amikről eddig nem volt tudomásunk, vagy olyan helyeken is megjelennek, ahol eddig nem voltak, és erre a növények nincsenek felkészülve, tehát akkor otthon rontja a termés átlagot. És ez egy nagyon komoly probléma, tehát sok esetben, hát igen, erre vannak különböző számítások, hogy a betegségek azok olyan 20-30, akár 40%-os termés csökkenés is okoznak az élelmiszertermelésben. A negyedik, amiről itt beszéltem, az időjárási szélsőségek. Ugye hát most is látjuk, hogy extrém hideg van, nyáron extrém meleg van, a növények ugye pedig ott vannak egy helyben, nem tudnak bemenni a hidegbe vagy a melegbe, ahogy éppen kell nekik, hanem ott ezt nekik tűrniük kell, tolerálniuk kell. És el is érkeztünk ugye egy központi kérdéshez, ez a növényi stressz. Ugye ezek a túl hideg, a túl meleg, az a növénynek stresszt okoz. Ugye ezen sok emberrel beszélgetek, ugye általában a stressz az ilyen emberi fogalom, de hát a növények is szoktak stresszelni, hogy csúnyán fejezem ki magam. Stressz hatások érik a növényeket, amik általában termés csökkenéssel válaszolnak rá. Hát itt néhány stressz tényezőt felsoroltam, ilyen lehet, ha túl erős a fény, vagy UV-sugárzás, hát ha szárasság van, nincs elég víz, vagy pedig túl sok a víz, arra is van probléma, vagy ha túl meleg van, és, vagy pedig egyszerűen kifagy a termés, erre mind van. Szóval akkor a következő csoportban a légszennyezés, talajszennyezés, a savas esők. A harmadik pedig a ezt így szokták nevezni, eddig ezek az abiotikus stressz tényezők, amik biológiai szervezetekkel nincsenek kapcsolatban, bár ezt a középső csoportot ezek emberi eredetűek, tehát közvetetten azért ember okozza, bár maga a stresszt azt különböző kémiai anyagok jelentik általában a légszennyezésbe, illetve a talajszennyezésbe. És ezeket nevezük biotikus stressz faktoroknak, stressz forrásoknak. Általában, amikor ott egy növény is különböző odamegy egy rovar, elkezdi rákcsálni, vagy különböző baktériumok, gombák, vírusok támadják meg, és ezzel lebetegednek. Na most, hát mit tudunk mi tenni? Egyszerűen képessé kell tennünk a növényeinket arra, hogy ezeket elviseljék. És ez talán manapság a legfontosabb teendünk, hogy a növények stressztűrését javítsák. Arra, hogy hogyan, ebbe már csak érintőlegesen megyek be. Itt felsoroltam, hát mik azok a legfontosabbak, amik manapság fontosak. Ezek közül a sótűrés az nagyon fontos. Magyarországon kisebb a jelentősége, bár itt is vannak sós, szikes talajok. Inkább a fagytűrés, sárazságtűrés, ami Magyarországon az gyakran jelentkezik. Hát a betegség ellenállóság az pedig egy örök harc, ugye, hogy ahogy kifejlesztünk egy betegség ellenálló növényt, akkor jön egy újabb kórokozó, és akkor újra kezdhetjük előről a munkát, tehát hogyha valaki biztos állást akar, annak a növényvédelemben jó lehetőségek vannak, mert ott mindig lesz munka, az egész biztos. Akkor ugye a környezetszennyezés jelenti azt, hogy a szennyezőanyag tolerancia az most manapság már egy fontos tulajdonság a növényeknek, hogy olyan talajokat is művelésbe tudjunk vonni, ahol eddig nem tudtuk különböző környezetszennyezésből származó anyagok miatt. Akkor a nemesítési módszerek. Ugye hát ezzel mi foglalkozunk az intézetünkben. Ez csak érintőleges, azért ez egy jóval bővebb téma, nem fejtem ki. Hát a hagyományos módszereknek írtam ide, hogy a szelekciót, ugye hát ez már régóta működik, hogy a gazda betakarítja a termést, és a legszebb terméseket kiválogatja, a legszebb búzaszemeket, és azokat veti a következő évben. És ez egy szelekciót jelent, ugyanis mindig a legszebbeket kiválogatja, és azokat tenyészi tovább, és akkor így egy előrehaladás, egyre jobbak, egyre nagyobbak, egyre szebbek lesznek a növényeink. Akkor ennél a hagyományosnak írtam, hogy a keresztezés nemesítést, amikor egyik növényünkben van egy tulajdonság, amit bele akarunk vinni a másikba, és akkor hát keresztezéssel át lehet vinni az egyiket a másikba, és aztán ezzel további műveleteket kell persze végezni, de ez az alapja mindennek. Akkor ugye ez a 20. század vége fele, illetve napjainkban is ez most már modernebbnek nevezném, vagy DNS alapú nemesítés. Egyik a marker kapcsolt szelekció, hát nem mennék bele bőven, ez csak azt jelenti, hogy DNS-ben térképezzük fel a tulajdonságokat, DNS szinten, és nem kell megvárni, hogy egy, mit tudom, ha mi nemesíteni akarjuk azt, hogy egy virág piros legyen, akkor nem kell megvárni, amíg virágozik, hanem még csírakorban meg tudjuk állapítani, hogy ez valóban piros lesz-e, vagy ez kék. És ezért ez föl lehet gyorsítani ezt a nemesítési folyamatot. Ezt nevezzük a marker, hát kapcsolt szelekció, talán nem a legszebb kifejezés, illetve ide nagyon fontos még a genetikai módosítás, ez egy, ugye, egy külön előadás megérne, erről sokat hallani manapság a génmódosított növényekről. Hát ez mindenképpen meg kell említeni, ugye, hát ez talán a növénynemesítésnek az egyik legmodernebb, és talán a leglátványosabb eredményeket felmutató ága. Ennek ugye rengeteg ugye a társadalmi hatása is, meg vetülete is. Ugye nagyon Európában általában elutasítóak az emberek. Egyesült Államokban ezeket használják, és ottan gyakorlatilag legtöbb van egyes növénykultúrákban, több, főleg a szójának majdnem a 9, hát igen, több mint 90%-a már génmódosított az Egyesült Államokban. Tehát ez egy nagyon nagy siker, és hát nagyon nagy problémákat is jelent. Igen. Erre most nem is mennék bele, bár kétségtelenül egy érdekes téma. De csak azért meg kell említenem, hogy ez egy DNS alapú nemesítés is. Hát én vélemény szerint ez egy csodálatos eredmény azért, hogy ilyeneket tudunk már csinálni, hogy egyik gént átvinni a másikba, és az működik, és ott kifejeződik. Akkor most áttérnék előadásomban a kicsit az erdészeti fákra. Hát egyrészt azért, mert én ezzel foglalkozom itt a Növényvédelmi Intézetben. Tehát számomra kedves, illetve mint említettem, az energia növények szempontjából ennek komoly jelentősége van az erdészeti fáknak. Ez itt egy eukaliptusz erdő látszik. Fontos megemlíteni, hogy itt most nem arra kell gondolni, hogy erdő, hogy megyünk kirándulni az erdőben, és ott vannak fák, hanem ezek, hanem van egy szántóföldünk, és oda nem kukoricát vettünk, hanem mondjuk nyárfát. Tehát itt ültetvényekről van szó, nem erdősítünk, hanem gazdasági céllal elvettünk, csak éppen fásztáró növényeket vetünk, és ezt nevezik ugye ültetvénynek. És itt erre kell gondolni, ez is egy ilyen ültetvényről készült kép. Ez itt eukaliptusz láttunk egyébként, rettenetesen fontos, vagy csak éppen nem Magyarországon. Néhány előnye, hogy miért fontos, ugye egyrészt hát a biomassa kérdése, ugye a biológiai anyag, hogy az erdélyi fák állítják elő ennek több mint 90%-át a méretük folyamán a Földön, valamint hát megújuló energiát szolgáltattak itt. Egyszerűen arra is ugye általában a legegyszerűbb eset, hogyha hideg van, akkor fával szoktunk fűteni, vagy fából származó anyagokkal. Javítják a levegő minőségét, és növeli, hát a biodiverzitást is növelik. Itt arra kell gondolni, hogy ha általában egy fa, azt, ha elvetünk egy fát, ha valahova telepítünk egy fát, akkor ott megjelennek különböző egyéb kísérő szervezetek is, különböző mikroorganizmusok, növények, állatok is ottan beköltöznek. Az egy olyan környezet teremt, hogy a biodiverzitás megnöveli. Tehát ez is egy komoly előnye. Hát igen, ez egy adat, hogy 30%-át borítja a földnek, a száraz földnek a erdélyi fák, és az ipari nyersanyagoknak is az egynegyede valamilyen formában köthető, tehát erdőből származik. Mi az, ami különbözik mondjuk egy egyéves növény, egy gabonafélétől, egy fa? Egyrészt ugye a méret. Tehát ugye hát sok-sok méterre meg tud nőni, ugye több száz méteres fákról is vannak, hát vagyis igen, 100 métert el tud érni egy fa. Ő bizonyos esetekben, hát Magyarországon azért ez nem gyakori, de lényeg az, hogy 30 méter az úgy előfordul, és ugye itt a 30 méter magasan lévő levelet is táplálnia kell, tehát ilyen magas, nagy távolságra kell szállítani a fákban a vizet és a tápanyagot, és hát a különböző a szabályozó anyagokat is, mint a jelát vitelt. Akkor ugye a fáknak fontos jelentőség az, hogy hát generációs idejük az, hát ugye sok esetben lehet látni, hogy olyan fákat, főleg a mediterrániumban, amit még a régi rómaiak telepítettek, és hát mint 3000 éves, az azt jelenti, hogy el kell viselni mindent, ami ott az idők folyamán történik. Tehát ha hideg van, ha meleg van, ha éghajlatváltozás van, akármi, és akkor ez azt jelenti, hogy az évszak évszakokhoz kell igazodnia, tehát egy ilyen ciklus. Itt a mi éghajlatunkon egy négy évszakos ciklus, ugye ehhez kell igazodniuk, amit egy egyéves növénynek általában nem kell megtennie. De amit kiemelnék, az a nagy méret és a hosszú generációs idő, ami egy fő különbséget jelent egy általában mondjuk egy gabona növényhez képest. Erdélyi fákat is lehet ugye nemesíteni, csak hát nem könnyű. Ugyanis egyrészt lassan nőnek több évig, és hát ha mondjuk keresztezési nemesítést akarunk, hogy egyik fából át akarunk vinni egy tulajdonságot a másik fába, akkor hát legszerencsésebb esetekben is 5 évet kell várni, még egy fa elkezd virágozni. De sok esetben akár 40, vagy még több lehet is. A további probléma ugye azt jelenti, hogy ha egy virágot hoz egy fa, akkor az mondjuk ott van fönn 15 méter magasan. Tehát minimum egy létra, de, vagy egy daru, vagy valami ilyesmi is kell hozzá, vagy fára mászni kell hozzá. Nem könnyű, nem is nagyon megy egyébként ez a keresztezés és a nemesítés az erdei fáknál. Tehát ebbe is rengeteg potenciál van. Itt következő ugye hátrány, hogy hát ugye most felvetettem, hogy a kukoricát ugye a amerikai kontinensen kezdték el nemesíteni. Hát már az 5000 éve foglalkoznak ezzel a növénnyel körülbelül. És 5000 éve hát használják, hát szelekciós nemesítések már mennek. 2000 éve már leírtak különböző fajtákat kukoricából. Manapság pedig már teljesen modern hibridek vannak, amelyek a nagyüzemi termesztésnek a minden igényét kielégítik. Ez egy 5000 éves nemesítésnek a eredménye. Ehhez képest, ha fogunk egy erdei fát, ugye hát a fák azok már 30 millió éve itt vannak a földünkön, de hát nem nagyon történt velük semmi. Nőttek, aztán reprodukálódtak, ahogy gondolták saját maguk, ebbe az ember nem nagyon szólt bele. Ezt körülbelül 120 éve kezdték el használni, azt, hogy kiválogatták azok, amelyeket hasznosabbnak gondoltak, azokat az életeket. Manapság már ugye vannak hibridek, ami azt jelenti, hogy keresztezésből előállított, tehát keresztezett egyedek, keresztezésből származó egyedek, és a jövő mit hoz, hát erre majd meglátjuk. Fölvetítettem, hogy ez egy ilyen gondolatkísérlet, hogy milyennek kéne lenni egy olyan nyárfának, amit manapság nagyon jól tudnánk használni. Ugye kiemeltem az elsőt, a csökkentett intenzitású virágzást. Ez csak azért, mert hogyha meghallják, hogy a nyárfával foglalkozom, általában az a kérdés, hogy miért szöször a nyárfa, és hogy ezt mi lenne, hogyha ezt meg tudnánk szüntetni. Mert hogy ez milyen nagy problémát okoz. Hát azt tudom mondani, hogy ez ugye folyamatban van, ez nem annyira hasznos tulajdonsága a nyárfának, bár azt meg kell jegyezni, hogy az allergiát ugye nem ez a szösz okozza, hanem a virágpor, ami ezzel a szösznek elvileg a légutakban nem jut be. Ez maga a nyárfának a termése egyébként. Hát itt néhány tulajdonságot felsoroltam. A cellulózra még kitérnék, mert ugye az energia előállításnál a cellulózt kell lebontani és átalakítani. Hát etanol a végtermék. De viszont a fában ugye van a cellulóz, ami egy fontos alapanyag, illetve benne van még a lignin is, amit aztán nem lehet hasznosítani. A lignin az a sejtfalnak a fontos alkotó eleme, ettől lesz a fa hát merev és hát fás szárt, azt ez az anyag biztosítja, és ez általában ennek a két cellulóznak meg a ligninnek az aránya, ezek egymás, tehát kapcsolatban vannak egymásra, és egy fontos cél lenne, hogy a lignin tartalmat lecsökkenteni, és a cellulóz tartalmat fölemelni a fákban, mert akkor sokkal több energiát tudnánk kinyerni egységnyi fából. Ez mondjuk azt az érdekességet termelni, hogy mivel a fának ugye a lignin a tartó eleme, ezért lehet, hogy a fa így eldőlne. Tehát ki kéne karózni egy fát. Ez csak elvilegben ez is előfordulhat. Jó, a többire az nem is térnék akkor ki. Ez Magyarországon készült egy elhanyott bauxit bánya. Ez a kép itt is ugye azt lehet megfigyelni, hogy a pionír növény, ugye, ami először benövi, ez egy ugye szennyezett területnek mondható. Alumínium szennyezés, azt hiszem, Igen, hogy nyárfa az, ami először megtelepedett rajta. Tehát ilyen szempontból ez egy stressztűrő egyedeket látunk itt, amelyik tűrik a nehéz szém szennyezést. Ezeket a képeket a laborunkban készítettem, hogy talán csak felvillantani azt, hogy mivel foglalkozunk, vagy hogyan. Ugye én inkább laborban foglalkozom, nem annyira telepen, és ott ezt ilyen módozattal tesszük, hogy hát különböző laboratóriumi módszerekkel tenyésztjük a nyárfáinkat, vagy növesztjük, vagy hogy hát igen, tenyésztés talán az a jó szó erre. Egy különböző ilyen táptalajokat készítünk, és ilyen petri csészékbe, illetve ilyen műanyag dobozokba növesztjük őket, és akkor itten gyorsítjuk a generációs idejüket, illetve és akkor ilyen ezben különböző vizsgálatokat is lehet végezni, hogy ha beleadagoljuk a táptalajba különböző szennyezőanyagokat, akkor hogyan reagál rá, igen, és akkor azokat tudjuk vizsgálni. Ez csak egy módszer, hogy ezt így is lehet csinálni, és ez is egy fa. Tehát a fát azt nem mindig úgy kell elképzelni, hogy egy 30-40 éves, 40 méter magasan növő valami. Ezt csak azoknak mutatom, akik ugye esetleg a művészetek iránt is érdeklődnek, hogy például Claude Monet-nak is nagyon szerette a nyárfákat. Neki van egy nyárfa sorozata, abból az itt egy darab. Igen, ezt a végére gondoltam. A talajtisztításnak egy érdekes esettanulmányát szeretném még végül elmondani. Nézem, mi a következő dia, már nem emlékszem. Itt Svájcban egy ilyen biokertészetben történt az eset, hogy különböző tökféléket termesztettek. Ugye már megvolt, tehát nagyon mindennek megfelelt a kertészet, aztán egyik ilyen elemzés során kiderült, hogy rengeteg szennyezőanyagot tartalmaznak a cukkini félék. Néhány fajta rengeteg szennyezőanyagot tartalmaz. Méghozzá ezek az úgynevezett perzisztens szerves szennyező anyagokat, amiknek ugye az a jellemzőjük, hogy kötődnek a szerves talajnak a frakciójához, és általában semmilyen növény nem tudja őket fölvenni. Ezek ilyen emberi eredetű szennyezőanyagok, ennek a legismertebb képviselőjük a DDT, amiről talán már mindenki hallott. Ennek az a lényege, hogy semmilyen növény nem tudja fölvenni, és ha egyszer belekerült a talajba, az ott is marad. Most ezért volt érdekes, hogy ugye egy biokertészet ugye mindenek megfelelt, és kiderült, hogy egyszerűen 30-40-50 évvel ezelőtt egy ipari tevékenység folyt ottan a területen, és a szennyezőanyag ott maradt a talajban. És akkor néhány cukiniféle ezt mégiscsak képes volt fölvenni. Tehát valami olyan mechanizmus tudnak néhány ilyen növény, ami fölveszi ezeket a szennyezőanyagokat, amire semmi egyéb növény nem képes. Ezt csak azért mutatom be, hogy a kutatás, és akkor mi ezt kezdtük el ezzel a növényekkel foglalkozni, ezekkel a cukinifélékkel, hogy vajon ezt hogy csinálják, miért csinálják, hogy mindegyik csinálja vagy sem. És akkor ebből lehet egy ilyen kutatási témát kifejleszteni. Ezt ugye egy ilyen példának szántam. Igen, itt mutatom meg, hogy a DDT is ide tartalmazik. Igen, itt a cukini, itt a dioxint is furán halmozott fel a szöveteikben. És hát sokkal többet, mint a környezetében levő egyik növények is. Akkor hát lassan akkor be is fejezném az előadásomat. Még itten zárszónak szeretném, ugye, hogy sok mindenről volt itt szó. Én ugye felvetettem az elején mindenféle problémákat, hogy itten bajban van a világunk. Ugye ez igaz is, és hát sok mindenre szükség van, de én ezt növényes szemüvegen keresztül néztem, de természetesen nem csak erről van itt szó. Tehát itten egyéb faktorok is szóba jönnek, hogy kell megfelelő víz, és akkor ezek például aztán ide jön az élelmiszer vagy energia kérdése, ez már inkább közgazdaságtani kérdés ide jön, hogy ezek elvileg kompetícióban vannak egymással. Ugye rengeteg problémát okoz, hogy élelmiszer áremelkedést idézett elő, amikor megjelent az energia, amikor a szántott területeket energiatermelésre kezdték el használni. Tehát ez is egy olyan probléma, amit már hát erre megoldás lehet az, hogy nem élelmiszer, hogy olyan területeken termelünk energiát, ami élelmiszer termelésre nem alkalmas. De ez már inkább közgazdaságtani probléma. És hát itt van ugye az emberi tényező, ezt ugye arra, hogy ugye a növényeknek készen kell állniuk arra, hogy jók legyenek és meg tudják termelni azt a azt az hát élelmiszer, illetve energiamennyiséget, amit elvárunk tőlük, de akkor az embernek ezt jól kell tudni használni. Ugye rengeteg vita van ugye most a génmódosított növényekről, ami szintén most Magyarországon lassítja ezeket a kutatásokat, de hát meg aztán beszélhetnek itt az elosztási problémákról, ezekre már inkább nem térnék ki. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani.
Elhangzott Bicsánszky András, Növények a jövőnkért. Az előadás elhangzott 2012. február 7-én.